kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Január 1-től 21,1%-kal emelkedik 24 ezer szakképzésben oktató bére. Erre 50 milliárd forintot biztosít költségvetési forrásból a kormány, jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Budapesten. A szakképzési rendszer 2020-as átalakítása során meghatározó szempont volt a dolgozók megbecsülése mellett a gyakorlatot előtérbe helyező tematikára való áttérés. Mindezek eredménye, hogy Magyarország szakképzési nagyhatalommá vált, fogalmazott. Hangsúlyozta, a 2020-as átalakítás óta negyedszer emelkedik jelentősen a szakképzés dolgozók bére. Idén a 4 évvel ezelőtti szint dupláját tette ki az oktatók bére, ami jövőre már 2,5-szeresére emelkedik. Kiemelte, a mostani bérfejlesztés nem uniós forrásból valósul meg, és mindez a képzési intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi vagy egyetemi fenntartásban. A részleteket ismertetve elmondta, hogy a pályakezdő oktatók havi bruttó bére 280 ezer forintról 705 ezer forintra nő jövőre 2020-hoz képest, a derékhad bére 320 ezerről 800 ezer forintra, míg a régebb óta dolgozóké 380 ezer forintról 950 ezerre ugyanebben az időszakban. Összeütközött egy busz és egy villamos Budapest 14. kerületében a Nagy Lajos Király útja és a Telepes utca kereszteződésénél, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Befejezték a helyszínelést és a műszaki mentés Zuglóban a Nagy Lajos Király útján, a Bosnyák tér közelében. Korábban arról tájékoztattak, hogy összeütközött egy busz és egy villamos. A balesetben, amelyben heten sérültek meg, a villamos kisiklott, az útszakaszon forgalomkorlátozás volt érvényben. Az érintett buszok és villamosok újra járnak. Az ukrán-magyar határszakaszon 3888-an léptek be Magyarországra tegnap, a magyar-román határszakaszon belépők közül pedig 2904-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 7 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A miskolci közgyűlés december 12-ére összehívott rendes közgyűlésének 9. napirendi pontja a következő címet viseli: javaslat az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a kuratórium nem állandó tagjainak megválasztására. A városnak eddig is volt a témáról szóló rendelete, azonban a város vezetése most úgy döntött, hogy a több tervezett változtatás miatt érdemes vadonatúj rendeletet alkotni. Az új rendeletben fontos változás, hogy az eddigi kettő helyett minden évben csak egy személynek ítélik oda Miskolc város díszpolgára kitüntető címet. Az egy személynek való odaítélés azonban nem csak erre a címre vonatkozik, hanem a Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díj, az év sportolója díj és a Nívó díj kivételével valamennyire. Ezáltal lecsökken a május 11-én díjat átvevők száma. Így lesz ez 2025-ben is, fontos változás tehát, hogy ebben az évben már egy személy kap például díszpolgári címet, avagy Pro Urbe díjat. 24 órára őrizetbe vette a román korrupció ellenes ügyészség Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert, erősítette meg a Székely Hon hírportálnak tegnap este Kovács Mihály Levente, az Erdélyi Város RMDSZ-es alpolgármestere. A román sajtó tegnap este ügyészségi forrásokra hivatkozva számolt be róla, hogy a második mandátumát idén nyáron függetlenként a magyar politikai szervezetek támogatásával elnyerő Sós Zoltánt tegnap kihallgatta, utána pedig 24 órára őrizetbe vette az ügyészség. Ennek lejártával ma döntenek az esetleges előzetes letartóztatásba helyezéséről. Végül az időjárásról. Holnap eleinte több felé, főként a középső és dunántúli tájakon valószínű havazás, havas eső, délután észak felől több helyen felszakadozik a felhőzet és előbújik a nap, de délen délkeleten még maradnak a felhők. Kisebb csapadék elvétve délen fordulhat még elő, nyugaton, valamint keleten és északkeleten megélénkül az északi szél, hajnalban -2 + 4, napközben 1-5 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, csak úgy, mint vendégemet, Balázsi Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagját, a mikrofonnál Tikovics Ernő, akivel most a legutóbbi, mondhatjuk, hogy kalandjairól, élményeiről beszélgetünk, amelyek Szenegálban, teljes nevén a Szenegáli Köztársaságban érték őt, Nyugat-Afrikában. Talán, ha már minden országban jártam volna a világon, akkor elmennék Szenegálba is, de akkor ezzel csak én vagyok itt, te nem. Miért mentél oda?
Azért mentünk egy kisebb baráti társasággal, hogy madarásszunk egy jót. Időnként vannak különböző túrák, és akkor az embernek, ha lehetősége van, ideje van és pénze, akkor kiválaszt egy országot és elmegy oda. Szerencsére az egyikünk már 5 évvel ezelőtt járt Szenegálban, így volt némi ismeretünk. Mi is megkérdeztük, hogy miért pont ez az ország, és ő nagyon praktikus dolgokat mondott. Egyrészt, hogy megfizethető legyen, mert jó lenne Tanzánia, Kenya, Uganda, Botswana ezekre eljutni, de ezek árban nagyjából 2-3-szorosai egy szenegáli útnak. A másik fontos szempont pedig az volt, hogy biztos legyen a politikai háttere az országnak, így nehogy belefussunk valami kisebb kellemetlenségbe. Madár faunája az nagyon-nagyon erős, mi is azért jó pár madarat láttunk ott, illetve ez már gyakorlatilag az igazi Afrika. Ez már nem a Szahara, nem a Szaharától északra lévő államok, hanem ez már Afrika.
Már a trópus, a fekete Afrika?
Ez már a trópus, a fekete Afrika, ugyan Szenegál északi része még a Szahara, alatta van a szavanna, alatta pedig az esőerdő, illetve mangroveerde is vannak.
Mondtam neked, hogy mielőtt jöttél volna, igyekeztem, vagy szerettem volna fölkészülni az ország madárvilágából, de mondtad, hogy ez neked sem sikerült, mielőtt elindultál volna.
Nem, sajnos. Négyen mentünk, szerencsére ketten elég jól képben voltak, a másik két ember meg inkább dolgozott, hogy ki tudjon jutni. Viszonylag én is lazán indultam el, és ott sikerült megismerni ténylegesen, hogy milyen madarak vannak. Nagyon mások, mint a mieink, viszont vannak hasonlóak is, ugye vannak olyan madárfajok, amik nálunk is megvannak, és ott pedig vagy telelnek, vagy pedig vándorolnak.
Valaki azt mondta nekem, hogy a fehér gólya olyan ritka Afrikában, mint a fehér holló. Ti láttatok?
Egyszer láttunk fehér gólyát, az út mellett ott szeregetett egy kisebb csapat, fekete gólyát azt többször is láttunk, azokat magányosakat, de azért Afrikában is van fehér gólya, főleg, hogy ugye Dél-Afrikában költ is a faj, illetve az európai állomány nagy része az Afrikába megy.
Honnan tudtátok, hogy merre, mik a jó madaras helyek, hiszen azt mondtad, hogy felkészülni itthon nem nagyon sikerült.
Többiek azért készültek, vannak különböző olyan madarász oldalak, nemzetközi madarász oldalak, ahol fel vannak rakva mind a pontok, mint pedig régebbi trip reportok, ilyen úti beszámolók, és akkor az a alapján raktuk össze a programot. Ahogy leszálltunk, úgy kellett mennünk, hogy Budapestről Isztambulba, és Isztambulból repültünk Dakarba. Úgyhogy éjszaka repültünk, nagyjából olyan 6-7 óra között értünk oda. Pont világosodott, mikor kijutottunk a reptérről, természetesen rögtön pajzsos varjú, szövőmadarak, sisakos gyöntjük, ami itthon ismerős lehet, ott vadon van, tokók, ezek a nagy szarvascsőrű madarak, rengeteg különböző faj. És amikor megérkezik az ember egy teljesen másik élő világ, ugye ez már Afrika, ez nem a Nyugat-Paleartis, mint ahol nálunk van, akkor ez a hihetetlen sok, hogy az első pillanatban mindent megnéz, aztán lehet, hogy kiderül, hogy a piros csőrű tokót minden nap lát tucatnyit, de első nap a szanaszét fotózza, megnézi, második nap, és akkor úgy szépen, körülbelül mint nálunk a szarkák, úgy voltak ezek a madarak.
És van ott valami helyi madártani intézet vagy egyesület?
Azt nem tudom, nemzeti parkok vannak. Igazából nagy méretű emlőst csak nemzeti parkban láttunk mi is.
Ez mi volt?
Varacskos disznót láttunk Gambia folyón, csónakázásnál vízilovakat, illetve 4 antilopfajt is sikerült, meg 4 majomfajt.
Elefánt?
Az állítólag már csak olyan 30 példány körüli él Szenegálban. Voltunk abban a nemzeti parkban, de mi nem láttunk. Nem
mi a neve egyszerű. A nemzeti parknak?
Ez volt a Niokolokoba. Voltunk még a Dzsúcs nemzeti parkban, ott is csónakáztunk. Ott van Nyugat-Afrika egyetlen rózsásgödény, ugye pelikán, az ami nálunk is időnként előfordul, meg ami költött annó. Telepe, ott egy szigeten 6000 pár költ.
Említetted, hogy csónakáztatok a Gambia folyón, ez különösen híres arról, hogy az ott közlekedő kompok ugyancsak túlterheltek.
Kom közelében nem jutottunk. Úgy mentünk, hogy ahol megszálltunk a Vasadukembe, ott lehetett ilyen csónakázást is kérni. Kértünk is, aztán kiderült, mikor reggel kimentünk egy jó órára, nagyon profi guide volt, ha látta, hogy valamit nézünk, vagy fotózunk a csónakkal, arra fordult. Vízilovakhoz oda tudott menni annyira, hogy még rendben legyen. Krokodilus madarakat láttunk, tényleg nagyon sok különböző faj, különböző gyógyalakfajokat, és amikor visszaértünk, akkor kiszálltunk, megköszöntük, tudtuk, hogy este még egy órát megyünk majd, késő délután, és oda jött a menedzser, hogy na, milyen volt. Mondtuk, hogy nagyon jó, nagyon profi, tényleg, nagyon jó, mert nem jött el a túravezető, úgyhogy a szakácsát küldte le velünk, de mondtuk, hogy teljesen jó, úgyhogy a szakáccsal még délután 5-től 6-ig mentünk egy kört, majd 6-kor visszaértünk, és akkor 7-re megcsinálta a vacsorát is.
De hát egy ilyen expedíció, mint a tiédek, azért nem csak azt szeretné látni, amit megmutatnak nekik, hanem annál többet.
Persze, alapból úgy mentünk, hogy általában saját magunk keressük meg, de vannak olyan dolgok, amihez nem lehet oda jutni helyi túravezető nélkül. Ilyen volt például a Dzsúcs Nemzeti Park is, ahova csak akkor mehetünk be, hogyha túravezetőnk is van, aki ott a Nemzeti Park alkalmazottja, és egy nagyon felkészült, nagyon lelkiismeretes ember volt, és az volt a meglepő, hogy még sok helyen ezért iszonyú összegeket elkérnek, ott egész napra gyakorlatilag 10 000 forintnyi cefát, helyi pénzt nem fizettünk volna. Aztán kicsit megdobtuk neki értelmszerűen, mert tényleg egy rátermet, meg madarakat mutatni akaró ember volt, de volt olyan is, hogy találkoztunk egy emberrel, ott, ahol tudtuk, hogy ott lesznek a fecskefarkú kányák, meg több túzokfaj, és ő felajánlotta magától, hogy ő majd mutat. Neki többet kellett fizetni, de valójában semmi pluszt nem tudott ahhoz képest adni, mint amit mi magunktól láttunk. Nagyon változó, de tényleg segítőkészek. Azért volt olyan, ahol próbálták lehúzni a fehér embert is egy kicsit anyagilag, de hát ez benne van a pakliban.
Hát ez gondolom Magyarországról is elmondható, hogy a turistát néha lehúzzák, vagy lepróbálják húzni. Magyar gyűrűs madarat, vagy magyar jeladós madarat, vagy akármilyen Magyarországon kikelt madarat, vagy gyűrűzött madarat láttatok-e?
Az igazság, hogy egy helyen láttunk gyűrűs madarat, de sajnos nem tudtunk megállni a kocsival, mivel olyan szinten haladt a forgalom. Kanalas gémeket láttunk az egyik településen ment, és így, mivel nem lehetett megállni, sajnos nem tudtuk leolvasni, pedig azok akár magyarok is lehettek volna, vagy esetleg hollandok, franciák, spanyolok, de onnan már van Szenegálról magyarországi megkerülés, de most meg nem mondom hirtelen melyik faj. Az volt érdekes még a kis utunkba, itt egyik utitársam mindenképpen mondta, hogy említsem meg, hogy sikerült egy hét után jól lebetegednünk többeknek is, nekem erősebben, úgyhogy volt szó arról is, hogy egy kicsit átalakul az utunk, de szerencsére ezt megúsztuk egy ilyen légúti fertőzéssel. Vagy a helyiektől kaptunk el valamit, vagy pedig a klímák. Ugye mindenhol klíma van, ha nem akart az ember kérni a szálláson, akkor is volt általában, és lehet, hogy sikerült attól valamit összeszedni.
Kellett védőoltás?
Igen, úgyhogy mielőtt kimentem, kisebb vagyont a sárgaláz, a hastífusz, a hepatitis A, illetve még egy emlékeztető, mi az már, amit itthon is kapunk, hogyha bármi.
Tetanusz.
Azt, illetve el kellett kezdeni egy nappal korábban, vagy érdemes volt a malária gyógyszert szedni, és amikor hazajöttünk, még egy 4-5 napot rá kellett húzni. Az egy jó pár oltással ment ki az ember, és kint is gyógyszert szedett, hogy minden ilyesmit elkerüljön.
Mondtad is, van az országban sivatagi rész, szavanna is, már dzsungel, mondhatjuk így. Mind a 3 régiót megmadaráztátok?
Sivatagot és a szavannát igen, az esőerdőt csak érintettük. Sajnos az annyira délen van, hogy hoznunk kellett egy döntést, hogy nem megyünk még 500 kilométert, hogy egy napra le tudjunk menni, mert utána el kell kezdenünk visszaindulni. Az óceánpartra is kijutottunk, meg a mangroveerdőbe is sikerült egy ilyen 3 órás csónakázást tenni. Ez is egy teljesen más világ, nálunk hasonló sincsen.
283 fajt láttatok, ami a madarakat illeti?
280 felett még ez kicsit változik, illetve rakjuk össze, hogy nem minden fajt látott mindenki. Változó, úgyhogy lehet, hogy 290 is lesz annak a vége. Úgy, ha a dél-szenegáli részeket, amit így végül kimaradt, az esőerdei részek is összejöttek volna, akkor bőven 300 madárfaj felett láttunk volna. Örültünk a 4 antilopfajnak és vízilónak, a nyugat-afrikai krokodilnak, illetve kígyókkal nem nagyon találkoztunk, amit azért annyira nem feltétlen bán az ember, mert...
Nem nagyon, vagy egyel sem?
Egyet láttunk úszni összesen, de ott azért puffogó vipera és hasonló kedves jószág, fekete mamba, ilyenek is vannak. Sziklapitont azt szerettünk volna látni, arra az sajnos nem sikerült.
És mennyire veszélyeztetett akár ebben az országban, Szenegálban, sőt most pont erről beszéljünk, a természetes környezet, tehát az élő helye az állatoknak?
Ahogy én hallottam, ugyanaz nagyjából, mint Afrika, hogy nagyon, ténylegesen nagyon. Itt is nagy vadakat, tényleg antilopot, varacskos disznót csak a nemzeti parkban láttunk, azon kívül madarakat. A madarak viszont nagyon szelidek voltak, nem viszonylag, hanem ténylegesen nagyon. Az itthoni fajokhoz képest jóval szelidebbek.
Tenyeretekből lettek?
Annyira azért nem, de 20 méterre legtöbb fajos simán oda lehetett menni, úgyhogy nem csinált semmi vészjelzést vagy hasonlót. Viszont mindent művelnek, traktort nem sokat láttunk, ekével, szamárral, lóval, a bokrokat nem vagdossák ki a területről, vagy a fákat, hanem szépen megkerülik. Ugye az árnyéknak egy ilyen trópusi helyen elég nagy jelentősége van. Az utak mentén mindent, amit lehetett, műveltek. Októberben ért véget az esős évszak, és akkor most kezdődik a száraz, úgyhogy most még minden zöld volt. Takarítják be az állatoknak a szénának valót, földi mogyoró termelésben vannak ott, hibiszkuszteát láttunk, teahibiszkusz több helyen termelni, dinnyét, nem olyat, mint a miénk, egy kicsit zöldebb, kicsit savankásabb, de az övék, igen, de teljesen jó, frissítő, mindent ők is próbálnak művelni. A nemzeti parkokat, azokat őrzik, azokat féltik.
Van orvadászat?
Nincsen már mit, ugye a nagy vadakat azt sikerült visszaszorítani, úgyhogy nem jellemző, valahogy a madarakat meg annyira nem vitték túlzásba azoknak az írtását. Érdekes a disznó kérdés is. 3-4 helyen láttunk házishertést is, de mivel muzulmán ország, így valószínű, hogy nem az ilyen vallásúak tartották, hanem esetleg a keresztények vagy valami más.
Missziót láttatok?
Templomot se nagyon őszintén. Sőt, ami nagyon fura volt, temetőt sem. Vége felé kérdezgettük, hogy nem temető se nagyon volt, úgyhogy voltak furcsa dolgok, ami nekünk teljesen szokatlan.
És más madarászokkal a világ valamelyik tájáról találkoztatok?
Igazából nem. Nemzeti parkban ott volt, a Dzsudzs Nemzeti Parkban, talán madarásznak nevezhető, de inkább turisták voltak, de nem. Szenegál egy eléggé kiaknázatlan hely még ebből a szempontból. Voltak olyanok, például amikor a mangrove mocsárhoz mentünk, ott ahol a szállást kinéztük, akkor szemben volt egy házikó, amire fel volt festve több madár, egy telefonszám, hogy helyi túravezető, fel is hívtuk, aztán kiderült, hogy egyik legnagyobb nemzetközi cégnek is szokott túrákat vezetni, kijött az úriember, megmondta, mit hogy kér, és akkor ő intézte a csónakot, a csónakost, mindent. Szóval azért van ilyenre is kereslet, ott ténylegesen profi volt, olyan felszereléssel, ami nekünk nem volt.
Már mi? Olyan távcső. Jobb távcső van, mint nektek?
Igen, egy olyan távcső, ami egy olyan 8-900 ezer forint idehaza. Igen.
Akkor nyilván megtérült a befektetés. És mi az, ami ért mentetek? Volt egy olyan faj, ami mondjuk a kihalás szélén áll, de még mielőtt ez megtörténne, szeretnétek látni?
Igazából inkább a cél az volt, hogy Afrikában madarászni, meg voltak azok a célfajok, ami egy része összejött, egy része nem, amit mindenki szeretett volna látni. Volt, akinek a kesejük voltak, abból is 5 fajt láttunk. Én például krokodilus madarat szerettem volna látni, mert ez egy annyira egyedi és ténylegesen semmihez nem fogható faj.
Krokodilmadár, hát ilyen nálunk tutatjával van, legalábbis hasonló. Ez elég kicsike. Most, hogy így ránézek a képen,
nagyjából
nem akarom leszólni.
Fogoly méretű. Ez egy vízimadár, gyakorlatilag nincs közeli rokonsága, és az ember régebben is látta a Níluson készült képeket, ez az amaz, és ott egy nagyon jellegzetes, akár a krokodilok közelébe is oda merészkedő faj. Jó pofa, érdemes látni, meg gyönyörű. Gyönyörű, nagyon szép madár, röptében nagy részt fehér.
Mi a legmaradandóbb emléked, bár nemrég jöttél csak haza, de mondjuk mi valószínűleg még 50 év múlva is eszedbe jut erről az útról?
Igazából a csónaktúrák. A csónaktúrák az mindegyik, mind a csúcs, mind pedig a Gambia folyón vagy a Mangrovében szenzációsak voltak. Ténylegesen olyan, hogy az ember nem felejti el.
Mennyire volt ez a ti madarászásotok? Csak úgy a ti hobbitok, vagy mennyire szolgáltatott ez némi tudományos eredményt?
Hát gyakorlatilag ez csak szintisztán a mi hobbink volt, tudományos eredménye semmi nem volt, megtettünk nagyjából 2200 kilométert, láttunk majdnem 300 madárfajt, két hétig madaráztunk egy jót, ez ténylegesen egy kiszakadás kicsit az itthoni valóságból. Telefonon nem voltunk elérhetőek, vettünk egy ottani telefonkártyát, így internetünk azért volt, de azt is főleg arra használtuk, hogy a következő célpontokat megtaláljuk, úgyhogy egy ilyen lazának nem mondható, de egy hobbi túra volt.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk madarász, és nem csak a madarász élményeidet, amelyek Szenegálban értek. Vendégem itt a Szent István Rádió stúdiójában Balázsi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának tagja volt.
Ember, a világ két kezettől sír, az egyikkel a kerted ásod, a másikkal a sírt. A másik, tudod, bőven várat rá. Építsd a kertet hát tovább, és közben mindent jól vigyázd. Vigyázz a madára, a kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el sem menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madára, a váltra repül, amere az élet arra menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Csak a sajátod érdekel, szükség határát csak ritkán írtad el. Azon túl szintén van világ, gondolhatod, hogy gondolnak rá. Ember, a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madára, a kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el sem menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madára, a váladra repül, amelyre az élet arra menekül. Baj van a világ,
most Fekete István December című írását Tóth Levente olvassa fel.
Fekete István, december. Amikor ezt a szót leírom, mindig öreg kalendáriumok jelennek meg előttem, melyekben a december hónap fölött farkasok üldöznek egy utasokkal telt szánkút. A lovak ágaskodnak, s az egyik bundás ember éppen odalő a farkasok közé, amint részint a puskacső előtt levő félméteres füst, részint pedig az egyik farkas bizonyít, amint tátott szájjal hanyat veti magát. Régen nem találkoztam már ilyen öreg naptárral. Pedig szívesen forgatnám az elsárgult lapokat, és talán megdöbbennék még most is, ha elolvasnám a csúcsos süvegű, százesztendős jövendőmondó rémes jóslatát, melyben júniusra kénköves esőt ígér. A nagyszakállú jós azonban, bár kezében koponyát tartott, nem érdekelt annyira, mint a farkasok. Ezek a villogó szemű, kérlelhetetlen fenevadak, melyek rég eltűntek a Dunántúl berkeiből, és csak a Máramarosban ették meg szokásos évi kéményseprőjüket, nem hagyva meg belőle mást, mint a létrát, a drótnyelű kefét és a csizmákat. Ha a szegény füstfaragó pápa szemet is viselt, természetesen azt is. Szeptemberben Erdélyben a Szilágyságban jártam, és ott is felrévett előttem egy pillanatra a farkasos kép. Nagybátyámat kísértem el esti cserkészetre, mely nem sikerült, mert egy tilosban járó fuvaros elrontotta. Amíg ő a fuvarost oktatta, én a szemben levő hegyoldalt nézegettem távcsővel. Az egyik tisztásom, mintha valami mozgott volna, de a magas gazban hamarosan eltűnt. A távcsövet az előtte levő tisztásra irányítottam. Annak a valaminek azon is keresztül kell menni, gondoltam, de már ott is állt a tisztáson egy hatalmas farkaskutya. Bátyám ekkor kezdett a fuvarossal fortissimo tárgyalni, és a kutya eltűnt a tisztásról. Hazafelé megemlítettem a farkaskutyát, és hogy milyen könnyen felfordíthattam volna egy jó távcsöves puskával. Bátyám levette a kalapját, és megvakarta a fülét, bár ezt kalapban is megtehette volna. Jól láttad? Kutya volt? Tisztán láttam, hát mi lett volna? Nincs itt farkas. Persze, persze. És fújt egyet. Másnap reggel azt mondja, gyere csak, felmegyünk erdőmérnök barátomhoz, mutatok valamit. Muki öcsém, megmutatjuk az állataidat Pistának, mondta, amikor odaértünk. Egy elhagyott istállóban voltak az állatok. Rácsos ablak, állatkertszag, és úgy kellett besúrranunk, hogy az állatok ki ne csúszanak az ajtón. Nem értettem ezt a nagy elővigyázatosságot. Két szép, kifejlett farkaskutya volt bent. Ránk ugráltak, csóválták a farkukat, dörgölőztek, hízelektek, és az erdőmérnököt majd feldöntötték a húsért. Kedvesek voltak, játékosak. Farkasok voltak. Alig tudtam tőlük megválni. Kutyában sincs szelidebb, hízelkedőbb, mint ez a két farkaskölyök. Amíg ott voltam, mindennapos voltam náluk, de azt már megértettem, hogy bátyám miért vette le a kalapját a fülvakaráshoz. Amit láttam, az is farkas volt. Hat kölyköt találtak az erdőn. Ezekből való volt ez a kettő is. Az anyjuknak nyoma veszett, de azóta tudnak még egy családot öt kölyökkel és egy magányosan járó kant. Az lehetett, amit én is láttam. Egyik reggel erdőmérnök barátom nekem szegezte a kérdést. Kellenek-e neked a farkasok? Ha? Odaadom. Kellenek-e? Hát persze, köszönöm, azaz. Eszembe jutott, hogy mit csinálnék a farkasokkal. Nem szeretem a rab állatot, aztán meg úgy megszerettem a bestiákat, hogy nem lenne szívem télen a bundájukért elpusztítani őket. De van egy barátom, nagy állatbarát, egész menazsériája van otthon, egész életre hálás lesz a farkasokért. Amint hazaértem, azonnal megírtam az örömhírt. Levele fordulópostával jött. Leveled és farkas ajánlatod, melyet egyebekben hálásan köszönök, soha jobbkor nem jöhetett volna. Feleségemmel éppen egy családi jelenet közepette voltunk, hogy azonnal eresszem szabadjára állataimat, mert ez állatkínzás, és mi jogon csinálok én itt állatkertet, és stb. 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 Köszönöm kedvességet, hogy rám gondoltál, de a meglévő állataim is elég gondot okoznak nekem. Hogy a családi jelenet kapcsán mi lett még nekem is a farkasoknak kívánva, arról nem írt. Hát így akarjon az ember farkasokat ajándékozni. Mindezek pedig ma jutottak eszembe, amint az erdei gyalogúton egy farkas kutya jött velem szemben, ugyanolyan némán, sunyin, nesztelenül, mint az a másik ott, Erdélyben. Semmi, de semmi különbség nem volt köztük. A keringő szél azonban szimatot vihetett a rablónak, mert hirtelen megállt és ugorni készült, de elkésett. A légy már rajta volt. A jó öreg, 9 és feles Schönauer fellökte, bár egy kicsit hátul érte. Nem ment messze. A gyomra teljesen üres volt, idejében találkoztam vele. Hazafelé, szántóföldek közt járva, 2 téli vendégünkkel találkoztam. Az egyik egy nagy örgébics volt. Ott posztolt egy bokor csúcsán, és a földre leskelődött. Amíg lefelé nézel, Szarka Gábor barátom, semmi baj nincs. Tudom, hogy egeret lesel. De ha fölfelé kém lesz, bizony baj lesz, mert akkor meg kismadár van a játékban, hát figyelmeztetlek a tisztességes életmódra. Így szóltam gondolatban a Gébicshez, ki úgy látszik, megértette, mert fellendült a lucerna fölé, és szitálni kezdett, mint a vércse. Amint felérek a dombra, a puskámhoz kapok, de hát mit tehetek öreg golyósommal az ellen, a lepkeszárnyú zsivány ellen, mely kínos pontossággal böngészi végig a lóhere táblát. Egy kékes réti héja. A legveszedelmesebb gyilkosok, fészek rablók egyike. Szinte súlytalanul imbolyog ide-oda, és nincs a kocsitól 30 lépésnél messzebb. Nem idevaló, az bizonyos, mert az idevalók tudják, hogy veszedelmes dolog az emberrel ilyen közelről kacérkodni. Tehetetlenül figyelem egy darabig, de nem látom lecsapni egyszer sem. Sokáig nézek utána. Előttem béres szekér ballag. Tüzelnivaló fenyőgaljat visz. Amint elmegyek mellette, megcsap az üde, gyantás fenyő illat, és gondolataim megint visszanyargalnak túl az öreg kalendáriumon, túl a farkasokon, azokba az időkbe, amikor még csupa misztikum, ködös sejtés volt a világ. Egy öreg kilincs jelenik meg előttem. Alatta a kulcsjuk, mögötte a sötétség, mert a szoba be volt zárva. De a kulcsukon keresztül ez a drága, üde karácsonyfaszag érzett. És érzem még ma is.
Régmúlt karácsony élén az eget lesve vártam én, hogy eljön csillag útján egy angyal, kinél egy dal van. Az éj sötétjét és fényét hozza fentőre ánk. Karácsony szellemét tanítja mindünknek egyaránt. Hogy az ünnep múltán a fény gyorsan kihújt, szemünkben kialszik a szeretet varazsa. Tél sötétje temeti, nem dobban a szív, jégpáncélt befedi.
Fekete István December című írását Tóth Levente színművész olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman, Belső fény, a tisztai meccsekként végzett meditáció című művének 12. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Lawrence Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. Átistenítő szeretet. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, akik távol lévők voltatok, s békét a közel lévőknek. Mert általa van mindkettőnknek szabad utunk egy lélekben az Atyához. A meditáció útján járva olyan folyamaton megyünk végig, amelynek során egészen személyes érintettséggel megértjük ezeket a szavakat, felismerve, hogy nem csupán teológiai igazságot fejeznek ki, de személyes valóságot is. A legegyszerűbb és legalapvetőbb szinten a meditáció úgy tudatosítja bennünk az idézett szavak értelmét, hogy rávilágít az egyik leggyakrabban használt, mégis legkevésbé értett szó a lélek jelentésére. John atya szerint a meditációban megőrzött csendnek az elsődleges célja, hogy rátaláljunk a lelkünkre. Ezért állította, hogy a meditáció felfedező utat jelent, feltárul előttünk valami olyan, amit még nem ismerünk igazán. Utunk az ismeretlenbe tart, és lépésről lépésre felfedezzük, hogy ha mi nem ismerjük ki magunkat, bennünket már ismernek. Miközben egyre mélyebbre jutunk a csendben, fokozatosan tudatosul bennünk, hogy mi a lélek, mert egyre tudatosabb lesz felébredésünk lényünk spirituális dimenziójában. Ráébredünk, hogy a lélek mind az értelmünktől, mind a testünktől különböző dimenziót jelent, s azt is belátjuk, hogy valójában nem is a testünkben van, akár a szellem a gépben, és nem is egyszerűen az értelmünkben lakozik, hanem inkább valamiféle titokzatos pont, jól lehet nem a térben helyezkedik el, olyan pont, amely egybefogja, és meg is haladja értelmi és testi folyamatainkat. Azt hiszem, az ilyen jellegű megállapítások ezoterikusnak, elvontnak és túlságosan magas röptűnek tűnnek. Valójában viszont csak a meditációban szerzett valós és megalapozott tapasztalatokat fejezi ki azt, hogy egyre egységesebbé válunk és felismerjük, kik vagyunk. Ennek köszönhetően személyes tapasztalataink alapján kezdjük érteni az új szövetség szavait, például a lélek szót, mert van már tapasztalatunk arról, hogy mit jelent a lelkiség és a lelki töltetű élet. Belátjuk, hogy amint Szent Pál tanítja, a lelki és spirituális valóság nem más, mint ami halhatatlan bennünk. Az a végtelen pont, amely elnyeli létünk halandó és véges dimenzióját. A lelkünk fogja egységbe értelmünket és testünket. Lelkünket annak jó voltából fedezzük fel, hogy egyre egységesebb és harmonikusabbak leszünk, s közben tudjuk, hogy mindkettőt a meditáció javára írhatjuk. A folyamat sokszor összezavar minket, mert hiába érezzük, hogy fokozatosan kibontakozik, egyre nehezebb meghatároznunk, mi is történik velünk. Az egész folyamat kezdete előtt sokkal nagyobb biztonságot találunk a meghatározásainkban. Később azonban ráébredünk, hogy tapasztalataink tényleges valóságához képest mennyire esetlenek a szavaink, mennyire erőtlen minden szó. Tapasztalataink nem engedik, hogy értelmünk birtokba vegye őket és kereket oldjanak előle. Ha felmerül bennünk az a kérdés, hogy mi a lélek, egyre nehezebbnek fogjuk találni a választ. Könnyebben tudnánk felelni rá, ha világosan el tudnánk határolni egymástól létünk különböző dimenzióit, amelyekkel hétköznapi életünkben, kapcsolataink szőttesében és az élettitkáról töprengő gondolataink közepette szembesülünk, a test, az értelem és a lélek dimenzióit. A meditáció útján haladva azonban ráébredünk, hogy nem tudjuk szabatosan elhatárolni egymástól ezt a három dimenziót, mert miközben felfedezzük a lelkünket, a másik két dimenzióban is jobban meggyökerezünk, a másik kettőben is megszilárdulunk. Így módon jutunk el az egyszerűségre. Jól lehet, talán bonyolult folyamatnak tűnik, ha elemezni kezdjük. Az egyszerűség pedig, amelyre eljutunk, megtisztít minket, mert kénytelenek vagyunk belátni, hogy nem tudunk választ adni legalapvetőbb kérdéseinkre. Ekkor találkozunk a misztériummal, és ilyenkor csak két lehetőségünk van. Egyszerűek leszünk, vagy visszatérünk a bonyolultság állapotába. Csak hogy tulajdonképpen már nem tudunk visszafordulni. Ha azt firtatjuk, hogy mi a lélek, valójában azt a kérdést tesszük fel, hogy kik vagyunk. Ennél egyszerűbb kérdést igazán nehéz elképzelni. Választ pedig csak akkor tudunk adni rá, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az a személy vagyok, aki felteszi ezt a kérdést. Ha szembe kerülünk a hatalmas erővel felruházott és megtisztító hatású egyszerűségnek ezzel a szintjével, a tiszta létezés egyszerűségével, amelyet a lélek szintjén fedezünk fel, akkor a csönd tartományában is mélyebbre jutunk. A csönd az a tartomány, ahol már magunk mögött hagytuk a végső kérdést, ahol már nem próbálunk válaszokat találni, hanem lassan megnyitjuk magunkat a kérdéseken és válaszokon túl elhelyezkedő valóságra. Azon a ponton, ahol elhagyjuk a kérdéseket, ahol megválaszolhatatlan kérdéseket teszünk fel, például koanok formájában, egyúttal valamiféle abszurditásra is rálelünk, valamilyen őrültségre is ráakadunk. A lelket uralni próbáló ego abszurditásával találkozunk. Annak abszurditásával, hogy az értelem eszközeivel próbáljuk bizonyítani a lélek misztériumát. A harmonikus egység. Platón szerint a filozófia a csodálkozással kezdődik. Azt hiszem, ha vallási igénnyel viszonyulunk az élethez, a mélyére hatolunk ennek a csodálkozásnak, nem csupán gondolkodunk, vitatkozunk és beszélünk róla. Az élethez fűződő vallási viszony azt jelenti, hogy belépünk annak a misztériumnak a terébe, amely az oka annak, hogy egyáltalán csodálkozunk, s tudjuk, hogy ettől átalakulunk. Jól lehet, felfogó képességünket meghaladó misztériummal kerülünk kapcsolatba, lehetőségünk van arra, hogy megismerjük, sőt, szeressük és szolgáljuk. Lehetőségünk van arra, hogy a mélyére hatoljunk, s e csodálatos felfedező folyamatot nevezzük lelki útnak. Pontosan ez a meditáció útja. A vallási hagyományok nagyszabású szimbólumokkal jelölik ezt a felfedezési folyamatot, és sokszor útnak, kalandnak, zarándoklatnak nevezik. Mozgást és haladást élünk át, ha készek vagyunk rálépni az útra, és meg is maradunk rajta. Nem egyszerűen csak kívülről figyeljük a misztériumot. Folyamatosan haladunk felé. És ezért növekedünk a naponta végzett meditáció útján. Óhatatlanul változáson és fejlődésen megyünk keresztül. Általános meggyőződés szerint elsősorban a természettudomány segítségével fedezhető fel a teremtett világ misztériuma, mivel a tudomány közel visz a rajtunk kívül létező látható világhoz. Ma azonban azzal szembesülünk, amivel valószínűleg az első tudósok is szembesültek, hogy természettudománnyal foglalkozva visszajutunk a lelki út felemelően egyszerű kérdéseihez és a csodálkozás eredendő tapasztalatához. Csodálkozni azok tudnak, akiknek gyermeki a tudatuk. A gyerekek egészen egyszerű dolgokon is csodálkozni tudnak, kézenfekvő és elemi jelenségeken. Mi a lélek? Mi az értelem? Honnan ered az anyag? Mi az energia? Mi az élet? Ezen alapvető kérdések nyomán fölmerül bennünk a csodálkozás, de kérdéseink a lelki útnak csak a kezdőpontját jelentik. A lelki út nem törli el a színről életünk többi kérdését és felfedező útját. A hiteles lelki utak, így a meditáció is tagadhatatlanul belső világot nyitnak meg előttünk, de nem horgonyoznak le minket saját magunknál, hanem öntudatunknál mélyebb tudathoz vezetnek el a létezésnek és az észlelésnek olyan formájához, amely túlemel minket saját magunkon. Ezt nevezi szabadságnak az új szövetség, a lélek szabadságának. Eljutunk arra a pontra, ahol a teremtés minden szintjének láttán csodálkozást tölt el minket, s leginkább azon csodálkozunk, hogy módunkban áll összekapcsolni életünket mások életével, hogy lehetőségünk van kapcsolatot létesíteni és szeretni másokat. Hogy mennyire haladunk előre a meditáció útján, azt valójában nem azon mérhetjük le, hogy mennyire csiszolódik elvont és fogalmi gondolkodásunk, hiszen ez amúgy is eleve meglévő szellemi képességeink függvénye, hanem azon, hogy mennyire növekszünk a szeretetben, azaz mennyire tudunk szeretni másokat. Ezért köt a lelkünkre Jézus egyetlen lényt, hogy szeressük egymást. Jézus a szeretet legnagyszerűbb mestere és tanítója azt mondja, hogy a szeretet elvezet minket a bölcsesség teljességére. Szükségünk van azonban a mai társadalomban sürgetőbben, mint bármikor korábban, belső útra, arra, hogy teljesen megismerjük magunkat, mert csak ezután tudunk megfelelő minőségű szeretetet ápolva kapcsolatba lépni a világgal és az emberekkel.
Kedves hallgatóink, Lorenz Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 12. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban